Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Amiről szeretnénk ma beszélni nektek, az üzenetemnek a címe, az már elég régóta bennem van, az konkrétan, hogy a színpad, amelyet úgy hívunk hétköznap. Kicsit furcsán hangozhat első hallásra a cím, ki fogom fejteni. Ez az üzenet már nagyon régóta a szívemben van, és lényegében a 2016-os évem az erről szólt. Isten úgy érzem, hogy elkezdett munkálkodni az életemben, és beszélni nekem a hétköznapoknak a jelentőségéről, illetve a lényegéről. És nagyon sok mindent megértettem, úgyhogy nagyon sok személyes példát is fogok hozni a mai napon. Rengeteg személyes bizonyság lesz benne, de remélem, hogy ez építeni fog titeket és inspirálni. Ami miatt úgy fogalmaztam meg, hogy a színpad, amit úgy hívunk hétköznap, az az, hogy a legkomolyabb dolog, amit Isten a szívemre helyezett, az az volt, hogy igazából nem az a fő színpad az életemben, ami itt van, hogy itt állok előttetek, vagy dicsőítésben szolgálok. Tudjátok, nekem a szolgálatom elég nagy része az elől van, tehát színpadon, és nagyon sokszor vagy beszélek, vagy énekelek, vagy valami ilyesmit csinálok. De Isten elkezdett beszélni hozzám, hogy az igazi szolgálat és az igazi színpad, ami az életemben van, az nem ez, és nem ez a legfontosabb, hanem az, amit teszek, amikor senki nem lát. Az, amit teszek a munkahelyemen, vagy amit teszünk az iskolában, vagy otthon, a családban. Ez egy színpad. És azért színpad, mert sokszor bele se gondolunk, hogy hány ember és ember figyel bennünket tudtunkon kívül, vagy egyszerűen csak vagyunk hatással emberekre, úgyhogy nem is gondolnánk. És szeretnék egy kicsit ilyen perspektívából beszélni a hétköznapokról, mert hogyha megértjük azt, hogy a hétköznapok szinte a legfontosabbak az életünkben, akkor egy kicsit máshogy fogunk hozzáállni, akár egy héthez is, vagy a munkánkhoz, lehet az iskolához, és ámblok a szolgálathoz is. Mert számomra is a szolgálat már nem egy pozíciót jelent, nem azt jelenti, hogy én most itt állok és beszélek, nem azt jelenti, hogy énekelek, vagy dicsőítek, vagy bármit csinálok a Gyulibe, hanem azt jelenti, hogy Krisztust képviselem, bárhová megyek. És teljesen mindegy, hogy ez hogyan történik, milyen eszközzel, a lényeg, hogy minden egyes pillanatban Krisztust képviselem az életemmel. Szóval számomra a legfontosabb része a hétnek az a hétköznapok lettek. Géza egyszer beszélt erről, bár nem találtam meg nem volt időm pontosan utána nézni, hogy egy évben hány darab hétvége van, és hány darab hétköznap. Egyszer te ezt nagyon ügyesen kiszámoltad, én emlékszem rá. Szeretem volna elhozni, de nem tudtam, de az biztos már, ha csak így belegondolunk épp észre, hogy több hétköznap van, mint hétvége, igaz, egy évben. Szóval sokkal kevesebb az az idő, amikor azt csinálunk, amit akarunk, mint amikor azt csináljuk, amit kell. Mert hát ugye hétköznap annyira nem azt csináljuk, amit mi szeretnénk, hanem amit kell. Mert ugye megélhetési bevételekre szükségünk van, tanulni szükséges, családban meg kell tenni bizonyos dolgokat, szóval rengeteg kötelességünk van, amit meg kell tenni, és az hetünk nagy része erről szól, és nagyon kevés szól arról, amikor magunkkal foglalkozunk, vagy töltődünk. És én nagyon sokáig a hétköznapokat egyébként pontosan így éltem, ilyen kötelességtudatban meg kell csinálni. Mert hétfő, kedd van, szerda van, csütörtök, mentek, de szombat, vasárnap, akkor már tök jó nyugi van, arról szól minden, amiről én akarom. És egy ilyen tök nagy megnyugvás volt bennem mindig hétvégénél, de vasárnap este már mindig, mikor hazaértem Gyuliből, ez még fiatal koromban is így volt, már teljesen kész voltam, hogy megint suliba kell menni, meg megint dolgozni kell menni, és már és úgy nyűglöttem, és alig vártam a pénteket, hogy végre péntek legyen, és szombat, és vasárnap, és teljes, de szerintem nagyon sokan értitek, miről beszélek, szerintem ezen mindannyian átmegyünk, de a lényeg az az, hogy igazából rá kellett jönnöm arra, hogy a hétvégék, az a két nap semmi másról nem szól, mint hogy töltődök, feltöltődök, és utána a hétfőn kimegyek, és elkezdek élni. Igazából ott élek, ott mutatom be azt, hogy mit csináltam a hétvégén, hogy mennyire él Krisztus bennem, hogy vagyok Istennel, és hogyha ezt egy kicsit így, ha így közelítjük meg ezt az egészet, akkor egy picit nagyobb hangsúly és egy kicsit nagyobb felelősségérzet kell, hogy jöjjön ránk, hogy mennyire fontosak a hétköznapok. Szeretnék egy picit személyes példával beszélni arról, hogy én hogy éltem meg úgymond a hétköznapokat, ugyanis Én 12 évesen tértem meg, akkor merítkeztem be, tehát akkor még általános iskolás voltam, és utána én iszonyatosan buzgó lettem a Gyülibe, tehát mindent akartam csinálni, tök mindegy, mi volt, én ott voltam, csináltam, lényegtelen volt, hogy milyen nap van, én Gyülibe akartam lenni, és ez tök jó volt meg minden, viszont a hétköznapokra egyáltalán nem figyeltem. Jó, tanultam, meg ilyenek, de nem voltak számomra fontosak. Szóval úgy éltem az életemet, főleg a középiskolára volt ez jellemző, hogy úgy álltam hozzá, hogy tanulni muszáj, mert ez van, iskolába járni muszáj, nincs olyan, hogy nem megyünk suliba. Utána, amikor elkezdtem dolgozni, nincs olyan, hogy nem dolgozom, mert kell a pénz, szóval ez a kell kategória, kötelesség. És akkor jött a hétvége, na az volt a buli. És úgy jártam végig a sulit, emlékszem a középsulit, a fősulit is, és az első két munkahelyemet is, sőt hármat, hogy egyáltalán nem figyeltem oda arra, hogy hogyan viselkedek a munkahelyemen. Szóval végig csak az volt bennem, hogy mikor megyünk már Gyülibe, mikor lesz, mit tudom én, ilyen próba, meg olyan alkalom, és akkor csak ez lebegett a szemem előtt. És egyébként nincs semmi baj azzal, ha bennünk van ez a szenvedély, viszont amit hagytam magam mögött, és ahogy viselkedte, pontosan azért, mert nem fókuszáltam eléggé a hétköznapokra, az nem volt túl jó példa. Következő dolog történt, amikor először elkezdtem dolgozni, sose felejtem el, a call centerbe kezdtem dolgozni, és az például azt jelentette, hogy ha én 2-kor kezdődött a munkaidőm, akkor nekem már 3-4-2-re ott kellett lennem, azért, hogy ugye leüljek a géphez, belogoljak, és akkor 2-kor már jött az első hívás, ugye Wizzernél kezdtem, és hát Zsanika rendszeresen elkésett, tehát nem érdekelt annyira, nem motivált annyira, hogy pontosan odaérjek. Rendszeresen ilyen 2-re bepattantam, és akkor ilyen 2:30-ra belógoltam. De senki nem szólt rám, szóval tudjátok, ha az emberre nem szólnak rá, akkor az idő után hiába nem akarja, ez ilyen rendszerré tud válni, hogy múltkor is megúsztam, most se lesz probléma. Akkor hát a munkamorálom sem volt túlságosan jó, tehát megmondom őszintén, hogy mikor jött egy telefonhívás, gátlástalanul kilogoltam, kimentem, fölvettem, volt, hogy 20 percet beszéltem, 30 percet, aztán visszajöttem, utána volt egy fél óra ebédszünet, szóval teljesen mindegy volt, és nem szóltak rám, tehát, hogy igazából gondoltam, hogy jó, hát diákok vagyunk még, mert főiskola alatt volt, mondom, megtehetem még, biztos. Majd, ha lesz rendes munkám, akkor majd biztos megnevelem magamat ezekbe a dolgokba, de úgy mondom, megtehetem. És ez így ment egy jó ideig, ja, és ami még nagyon jellemző volt rám, az, hogy érzelmileg totálisan instabil voltam. Tehát, hogyha valaki aznap megbántott, akár otthon, vagy összevesztem valakivel, teljesen ráment a munkámra. Tehát nem tudtam rendesen fókuszálni, folyamatosan csak ez a konfliktus járt a fejemben. Volt, hogy kimentem sírni a WC-be egy órát, aztán visszamentem, szóval ilyen totálisan szétestem, az a lényeg. És következő dolog történt. Másfél évet dolgoztam ott, és másfél év után a cég elköltözött egy másik épületbe, ahol az volt a probléma, hogy nem volt annyi számítógép, ahányan voltunk, tehát itt az volt a lényeg, hogy nem vesznek át mindenkit. És akkor jött az info, hogy engem nem vettek át. Tehát ugye, szóval én kirúgtak, mondhatjuk így. És akkor én nagyon kivoltam, tehát akkor, mintha egy fejbe csaptak volna, hogy te jó ég, mit csináltam. Tehát attól még, hogy senki nem szólt rám, attól még figyeltek, látták, ahogy hogyan dolgozom, és úgy álltak hozzám, hogy ez nem kell. Tehát, hogy van más, aki meg jobban dolgozik, és fú, ez nagyon-nagyon nehéz volt, viszont mivel volt ez a tapasztalatom, nagyon gyorsan találtam másik munkát, szintén Wizzer, ott már a központi irodába, és ezért úgy túl is léptem ezen, úgy nem fogtam fel, hogy mit csináltam, és a központi irodában is ugyanilyen hülyeségeket csináltam, szóval olyanok voltak, hogy felkeltem egyik nap reggel, és nem volt kedvem bemenni, és akkor felhívtam őket, hogy na, beteg vagyok, és akkor nem megyek be. Szóval ilyen nagyon gáz voltam, de tényleg, és azért merem elmondani, mert nem szégyellem, mert ebből lehet tanulni. És ezek a pofonok nekem kellettek ahhoz, hogy kicsit megkomolyodjak, és kicsit elkezdjem komolyan venni az életemet. És ott is az volt, hogy mikor szerettem volna egy komolyabb pozíciót, akkor hát annyira nem gondolták ők ezt komolyan, hogy engem komolyabb pozícióra felvegyenek. És a lényeg az, hogy a munkamorálom valami ilyesmi volt, de az emberekkel sem volt kapcsolatom. Tehát én úgy voltam vele, hogy igazából nekem megvannak a barátaim a Gyülibe, nekem nincs szükségem kapcsolatokra a munkahelyemen, se a suliba. Nekem nincs szükségem arra, hogy olyan mély barátságaim legyenek, úgyhogy én csak ott vagyok, tanulok, dolgozom, azt hazamegyek, tehát így ennyi, nincs szükségem senkire és semmire. És tudjátok, emlékszem 2015 ben történt egy csomó dolog, ami nagyon fejbe csapott. Természetesen változtam, tehát igyekeztem jól dolgozni, meg minden, de nem volt, értitek, nem volt fontos számomra a hétköznap sem a munka. És amikor 2015-ben oda kerültem az Invitelhez, még az előtt történt egy csomó dolog. Például az előző Gyülimből, ugye Pesten, nagyon sok emberek kapcsolatot tartottam, és mikor beszélgettem velük, egyszer csak így megtudtam ilyen infókat, amik sokkoltak. Tehát például olyan információkat, hogy olyan keresztény családok, akik ott szolgáltak, és akik a nevelése alatt úgymond én felnőttem, meg akik által megtértem, elváltak, és szétmentek, és már nem járnak a gyülibe, a férj újraházasodott. Teljesen el voltam képedve. Voltak emberek, akik visszamentek ugye a világba, a gyerekeik szintén visszamentek a világba emiatt. Szóval teljesen elkezdett így széthullani az, amiben én annó egy kicsit így hittem, vagy hát akikkel úgy voltam kapcsolatban. Aztán több információt láttam, kaptam gyülikből, hogy gyülik egyszer csak szétestek, olyan gyülik, akik annó ilyen tök nagy példák voltak számomra, egyszer csak széttörtek, és már nincs gyüli, elment a pásztor, vagy rosszabbik esetben kirúgták a pásztor, szóval ilyen iszonyatosan sokkoló dolgok voltak ezek számomra, és összezavarodtam, és elkezdtem gondolkozni, hogy te jó Isten, mi történik itt? Szóval mi van? És ami a legrosszabb volt, az az, hogy több olyan keresztény barátommal beszélgettem más helyekről, akik elmondták őszintén, hogy ők már nem járnak sehova gyülibe, mert ők csalódtak. Csalódtak a kereszténységben, csalódtak az emberekben, mert olyan emberek, akik arról beszéltek, hogy ők milyen hitteltájesek és milyen erős keresztények, azok egyszerűen csak most elmentek, visszamentek, vagy mit tudom én, olyan dolgokat csináltak, amik miatt azt mondták, hogy most minek higgyek. És akkor annyira dühös lettem, megmondom őszintén, és úgy az volt bennem, hogy nem árt, tehát hol vannak a hiteles keresztények, azok, akik tényleg megélik a hitüket, példa az életük, és odaállnak, és akkor sose felejtem el, hogy így, a Szent Szellem így elkezdett bögdösni, hogy vajon az én életem elég példaértékű-e? Vajon én olyan példát mutatok-e az embereknek, amire fel tudnak nézni, vagy pedig igazából ha most bemennék a munkahelyemre, és el kéne mondanom, hogy keresztény vagyok, akkor vajon felmerném-e vállalni azok alapján, amiket ott csinálok, vagy mutatok. És rá kellett jönnöm, hogy az elmúlt években, pontosan ezek miatt a dolgok miatt, amit csináltam, úgy éreztem, hogy egy helyen sem tudtam volna őszintén elmondani, hogy én keresztény vagyok, és gyűlibe járok, mert egyáltalán nem lettem volna rá büszke, pontosan azok miatt a dolgok miatt, amiket csináltam. Mert tudtam azt, hogy Istent képviselni, azt nem így csinálnám, hogyha így állnék hozzá most már. Nem tudom, értitek, amit akarok mondani. A lényeg az, hogy ott, mikor az Invitelhez kerültem, eldöntöttem, hogy máshogy fogom csinálni. Máshogy fogom csinálni. Soha többet nem fogom így csinálni, ahogy eddig, és nem fogom félváról venni a munkahelyemet. Most mondok iskolát is, azért már többen sulisok vagytok, vagy bármit, nem fogom felváról venni, mert nem akarom, hogy emberek miattam csalódjanak az egyházban, vagy Krisztusban, vagy ámblok Istenben. Úgyhogy elkezdtem ezért imádkozni, és az első ige, amit Isten felhozott bennem, és erről szeretnénk majd nagyon részletesen beszélni, ez a Máté 5:13-16. És sokan ismeritek, biztos vagyok benne ezt az igét, mert Gyülibe is többet tanítottunk erről, de szeretnék most én is újra erről beszélni. Azt mondja ez az ige. Ti olyanok vagytok az emberek között, mint a só. De ha a só elveszti az ízét, hogyan lehet ezt helyreállítani? Bizony, akkor már semmire sem jó, ezért az emberek kidobják és eltapossák. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti edény alá, hanem a mécses tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek, hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. Szeretnék egy kicsit beszélni a sóról és a világosságról. Isten ezt elkezdte kibontani bennem a tavalyi évben, és tényleg látom az eredményét, amit hozott ez az egész. Számomra a só nem más, mint a példamutatás, az életünk lényegében. Ugye azt mondja az ige, hogy nekünk hívőknek, ha bennünk van Krisztus, van egy olyan különleges potenciál bennünk, hogy így fogalmazzam, hogy bárhová megyünk, képesek vagyunk ízt adni. Egy különleges ízt. Egy olyan ízt, amit a világ még soha nem érzett. És ez egy nagyon különleges képességünk, amit nagyon sokszor nem használunk és nem fedezünk fel. Minden helynek, ha bemegyünk, van egy íze. Biztos ti is érzitek, vannak nagyon negatív környezetek vagy közösségek, vannak nagyon pozitív közösségek, de a lényeg, hogy mindegyik közösség sokszor más, meg egy-egy munkája más, de bennünk, akikben Krisztus él meg, van az a potenciál, hogy egy ízt adjunk a világnak. És ezt az ízt a Biblia a sóhoz hasonlítja. A sónak tudjátok, hogy mekkora jelentősége van, mindenbe teszünk sót, még süteményekbe is sokszor egy nagyon csipetnyit. És azért, mert a só egyszerűen egy olyan ízt ad, ami megdobja az egészet. Ugye akkor lesz igazán finom az étel. És tudjátok, azt mondja az ige, hogy bennünk van egy ilyen potenciál, hogy mikor bemegyünk egy helyre, képesek vagyunk ízt adni. És én hiszem azt, hogy ez az életünkkel lehetséges. Mert amikor bemegyünk egy suliba, vagy egy munkahelyre, vagy akár bárhova, amit csak a hétköznapokra gondoljatok, mindenkinek más és más. Ahogy éled a hétköznapjaidat, bemész egy helyre, milyen ízt adunk át? Tudunk boldogok lenni, bátorítóak, vidámak, pozitívak, vagy pedig keserűek vagyunk, inkább negatívak és passzívak, vagy pedig bennünk van ez a hihetetlen vágy arra, hogy hozzunk egy ízt arra a helyre, ahova megyünk. Mert ez a feladatunk igazából. És tudjátok, az ige azt mondja, hogy ha a só elveszti az ízét, akkor hogyan lehet azt visszaadni? Azt mondja az ige, hogy semmi másra nem jó, az emberek kidobják és eltapossák. És tudjátok, ez az, amiről beszéltem. Amikor emberek rosszul használják az ízüket, amikor felfedik az ízüket, hogy mire képesek, és utána úgymond kibuknak a dolgok, mert történnek dolgok, akkor az emberek csalódnak. És azt mondja az ige, hogy ha az emberek csalódnak ebben, mondjuk a kereszténységben, vagy a hitben, hogyan tudnánk nekik visszaadni? Semmi másra nem jó, kidobják, eltapossák, nem kell nekik. És tudjátok, ez az óriási felelősségünk ma, hogy helyesen mutassuk be Krisztust. Teljesen helyesen, hogy egy olyan ízt adjunk át az embereknek, hogy elkezdenek vágyakozni Krisztusra. Elkezdenek jönni, és Krisztust akarják. Tudjátok, én annyira hiszek abban az igében, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését. Én nagyon sokáig nem hittem ebben, mert azt mondtam, hogy jó, hát biztos régen vágytak rá, de most olyan nehéz bizonyságot tenni, meg olyan lezárnak az emberek, és nem annyira nyitottak. De tudjátok, ez nem igaz, mert amikor egy igazi sót látnak, egy olyan embert, aki tényleg példaértékű, akkor elkezdenek utána menni, és megkérdezik, hogy hey, mit csinálsz, hogy ilyen vagy? Miért nem vagy összetörve? Hogy mentél ezen át? Hogy lehet, hogy neked ez működik? És elkezdenek vágyakozni, szomjuhozni erre az életre, és akkor ott a kapu, hogy átad az ízt. De beszéljünk egy kicsit a világosságról is. Számomra a világosság ebben az igében azt jelenti, hogy maga a hitünk, a keresztény hitünk. Tudjátok, azt mondja az ige, hogy a hegyen épített várost azt ugye nem lehet elrejteni, és nagyon érdekes az, hogy amikor megtudják mondjuk rólad, hogy hívő vagy egy helyen, munkahelyen vagy bárhol barátok, akkor biztosan észrevettétek már, hogy ilyen dupla nagyítóval kezdenek el nézni. Tehát ilyen dupla nagyítóval. Mert ugye rögtön kíváncsiak az emberek, hogy wow, hát ő hisz Istenben, akkor lássuk, hogy mit csinál. És ugye ez zavaró nagyon sokszor, és kicsit olyan, pontosan ezért sokszor nem ismerjük inkább elmondani, mert hát akkor most nem tudom, bizonyítani kell, vagy ilyenek. Ez a fény, ami bennünk van. Igen, ez világít. De tudjátok, bátorítani akarlak ma benneteket, mert azt mondja ez az ige, ha tovább megyünk, hogy a mécsest sem ugye azért gyújtják meg, hogy az véka alá, vagy az asztal alá tegyék, hanem hogy világítson minden embernek. És tudjátok, amikor tényleg olyanok vagyunk egy helyen, hogy mosolygunk, vidámak vagyunk, bátorítóak vagyunk, és egyszerűen csak így sugárzik belőlünk Krisztus, akkor olyan ez, mintha most lekapcsolnánk a villanyt, és egy gyertyát meggyújtanék, és mindenki biztos ezt az egy gyertyát nézni. Mert ugye mi olyanok vagyunk, hogy bemegyünk egy helyre, és ahol tiszta sötét van, és mi vagyunk a fény. Tehát mindenki egy sötét helyen a fényet kezdi el ugye nézni. És ez történik, ezért néznek dupla nagyítóval, mert igazából belül tudják, hogy te vagy a megoldás, hogy te vagy az, aki igazából hordoz az igazságot, és figyelnek. Nem mernek sokszor közel jönni, csak figyelnek, de tudjátok, van ebben egy óriási erő. És miután ezt az igét így elkezdtem megérteni, úgy döntöttem, hogy jó, akkor alkalmazzuk. És úgy érzem, hogy 2016-ban tudtam tényleg... Szóval tök jó volt, amikor kiértékeltem az évet, akkor azt láttam, hogy a munkahelyemen, így az emberekkel való kapcsolatban, meg ilyen jellegű dolgokban úgy éreztem, hogy hála Istennek nem kell nagyobb célokat kitűzni, mert sikerült megvalósítani ezt a só és világosságot, és ebből fakadóan szeretnék nektek csak pár tippet adni. Én nem pontnak hívom, hanem tippnek, de a Christopher mondta, hogy ezt is számolni fogja, mert pontnak számít. Úgyhogy 4 pontot, 4 tippet annak kapcsán, hogy hogyan tudunk sók és fények lenni a hétköznapokban. Remélem tényleg, hogy segíteni fog nektek. Az első dolog, ami nagyon bennem van, és szerintem ez nagyon fontos, az az, hogy ne akarj tökéletes keresztény lenni. Mert a következő dolog történik általában, és én is elkövettem ezt a hibát, hogy ezt a só és fényt úgy fogtam fel, hogy fú, akkor nekem mindig, minden nap tök pozitívnak kell lennem, sosem lehetek szomorú, mindig minden nehézségben nekem a hitet kell mondanom, a bátorítást, szóval semmit nem ronthatok el, mert hát én vagyok a keresztény, szóval nekem nagyon jó példának kell lennem. És én is nagyon sokáig így próbáltam működni, viszont nem mindig működött, mert hát az embereknek ugye vannak rossz napjaik, vannak rossz napjaink, amikor nem feltétlen vagyunk olyan boldogok, és nem tudunk annyira bátorítani. Amit leginkább fel tudnék erre hozni, hogy illusztráljam ezt a példát, az a balesetem, ami most volt ugye júliusban, amikor ugye munkából hazafelé jöttem az M7-esen, és belém jött a BMW-s, teljesen széttört az autó, és ugye voltam kórházba is, de végül nem lett semmi baj, és a lényeg az az, hogy ugye még közvetlen a baleset után volt egy hetem a szabadságig, amíg munkába kellett járnom, és hát ugye nem igazán tudtam leplezni a munkahelyen a szomorúságomat, főleg, hogy ugye munkába menet, vagy munkába hazajövet történt, tehát folyamatosan, amikor az autópályára mentem, akkor elfogadta a félelem, a rosszul lét, ugye akkor busszal jártam egy hetet, de hát ma az autópályán is csak így rettegtem meg. Szóval minden volt bennem, csak semmi öröm, semmi rajongás. És ugye amikor beültem az íróasztalomhoz, akkor tényleg éreztem, hogy most nem tudok semmi pozitív lenni. Tehát most csak örülök, hogy túléltem, hogy itt vagyok, örülök, ha túlélem, ha hazamegyek, és most mindenki hagyjon dolgozni, és csak begubóztam a kis íróasztalom mögé, és ennyi. De tudjátok, nem tudtam elrejteni a szomorúságomat nyilván, mert jöttek az emberek, és kérdezték, hogy mi van, ma miért nem vagy olyan vidám, vagy miért nem szól semmit. És ugye ilyenkor az ember próbálja elnyomni ezeket a dolgokat, és ah, semmi, minden rendben, fáradt vagyok, tudjátok, szokásos szöveg, tehát az emberek nem buták, látják, hogy valami nem oké. És természetesen aztán elmondtam nekik, hogy mi történt, és mindenki nagyon kedves volt, mindenki nagyon bátorított, és mindenki ott volt mellettem, és tudjátok, nagyon érdekes dologra jöttem rá, mégpedig arra, hogy a munkatársaink sokkal több mindent látnak belőlünk, és az iskolatársaitok is, mint sokszor mi itt egymásról a gyulibe. Mert gondoljatok bele, velük ott vagyunk hétfőtől péntekig összezárva. Mi megtalálkozunk heti 2-szer, mondjuk, ha van házi csoport, meg vasárnap, vagy 1-szer. És ők látják akaratlanul is, amikor nekünk végig kell menni egy nehézségen, mert ugye minden nap találkozunk, és minden nap ott vagyunk, és próbálunk ugye harcolni, és átmenni a nehézségeken. És rá kellett jönnöm, hogy nem tudom leplezni ezt a dolgot, mert itt ülök velük minden nap, és muszáj őszintének lennem, és elmondtam nekik. És nagyon sokszor volt, ugye hullámosak voltak a heteim, egyik héten jól ment a vezetés, másik héten kivoltam, és mondtam nekik mindig őszintén, hogy hát most félek, most éppen kicsit dühös vagyok, most jól vagyok, szóval ezek a kis hullámok ott voltak. De tudjátok, mit vettem észre? Hogy sokkal közelebb kerültünk ezáltal egymáshoz, és nem írtak le, hogy hú, de ciki, egy keresztény ember fél, meg keresztény ember most dühös, hanem normális embernek kezdtek tartani. Mert nem játszottam meg ezt a tökéletes dolgot, hogy nekem semmi nem fáj, nekem semmi nem rossz, hanem azt látták, hogy igen, egy keresztény embernek is lehetnek problémái, egy keresztény ember is lehet, hogy fél, lehet, hogy néha sír, lehet, hogy néha nehéz, de ott volt a nagy különbség, nem adtam fel. És azt látták, hogy minden nap jövök kocsival, minden nap vezetek. És sokan mondták, hogy hú, azért ez nem semmi, hogy nem adom fel, és nem mondom azt, hogy jó, akkor busz, vagy akármi, hanem végignézték a harcomat, végignézték azt, hogy minden nap küzdök, és küzdök, és küzdök, és a vége az lett, hogy Isten megdicsőült, mert ugye jobban jöttünk ki az egészből, mint ahogyan történt, sokkal több anyagi áldással, és tényleg lelkileg is megharcoltam ezt a dolgot, és utána igazából Istent látták meg, mert mikor elmeséltem nekik ezt a biztosítós történetet is, akkor így néztek, hogy ilyen van, és akkor viszont figyeltem arra, hogy mondjam, hogy igen, és számomra ez Isten, mert ez nem emberi dolog, ez Istentől jövő dolog. És akkor az emberekben tényleg láttam ezt a tudjátok, amikor elgondolkoznak, hogy lehet, hogy ebben van valami. És tudjátok, ez nem történt volna meg akkor, nem vagyok velük őszinte. Szóval csak szeretnélek ezen keresztül arra bátorítani benneteket, hogy ne érezzétek rosszul magatokat, hogyha suliba vagy a munkahelyen vannak nehézségeitek, vagy néha féltek, vagy nem tudom. Tehát, hogy vannak nehézségek. Nem probléma. A lényeg, hogyan megyünk ezen keresztül. És tudjátok, az emberek sokkal többet kapnak sokszor akkor, amikor azt látják, hogy egy keresztény ember a nehézségeim végigmegy és végigcsinálja, mint amikor csak egy tökéletes embert látnak, mert akkor azt hiszik, hogy hát ez nekem sose fog menni. És nem, az világnak autentikus, normális keresztény emberekre van szüksége. És sokszor a nehézségeinken keresztül fognak megtérni, mert látják, hogy működik. Jézus dolgozik. A második dolog, amit szeretnék mondani, hogy álljunk készen minden reggel. Na hát ez egy nagyon érdekes dolog, amit mostanában csinálok, de nagyon sokat segít. Ugyanis, tudjátok, minden nap sokszor más egy suliba vagy egy munkahelyen. Most, ha a sulit vesszük, vannak vizsgaidőszakok, ZH-k, ugye, vagy általában nagyon nézd, dolgozatok, felelések. Szóval vannak néha nehezebb napok, de vannak nyugisabb időszakok, ugye, suliba. Ugyanez a munkahelyen vannak stresszesebb napok, vannak unalmasabb napok a munkahelyen. A lényeg az, hogy nagyon sokszor észrevettem magamon, hogy bemegyek a munkahelyre, és mondjuk vasárnap annyira, ugye, tök jó volt az alkalom, és hétfőn bemegyek, kinyitom a naptárat, és látom, hogy te jó ég, tele van megbeszéléssel, ez a nap őrültek háza lesz, és mivel nem készültem fel erre lelkileg, tisztára felveszem ezt a stressz tempót, és széthajtom magamat, és úgy megyek haza, hogy így, most ne szóljon senki hozzám, tehát, hogy ez a végkimerülés. És tudjátok, sokkal könnyebb, amikor előző este megnézzük az órarendet, vagy a naptárat, és látjuk, hogy milyen nap lesz, és akkor azt tudjuk mondani, hogy oké, holnap felelek, holnap zéházom, vizsgázok. Oké, Istenem, akkor most kérlek, hogy segíts, hogy erős legyek, és ne én legyek az, aki a stressz forrása, ne én legyek az, aki szétesik, legyek én az, aki bátorít, aki összetart, aki a nyugvó pont a stresszben is. És tudjátok, ez olyan jó sokszor, hogy amikor így előző este tényleg így átgondolom a következő napot, hogy jó, ez most egy nehéz nap lesz, és úgy futok neki reggel, hogy oké, akkor most figyelnem kell tényleg arra, hogy ne vegyem fel a pörgést, az aggódást. Sokkal áldottabb egy nap, mint mikor így elfelejtek felkészülni lelkileg egy napra, és csak így jön minden, és akkor így szétesek a végére. Szóval én tényleg csak bátorítani tudlak benneteket arra, hogyha szálljatok csak előző este egy 5 percet arra, hogy ránéztek, hogy mi lesz másnap, és nagyon sokat tud segíteni. Ha tényleg mondjuk egy dolgozat, írós heted van, akkor aztán tényleg nagyon fontos, hogy toppon legyél lelkileg, és ne ess szét, hanem legyél erős. Én nagyon mindig azt szoktam mondani, hogy a stressz helyzetben legyenek a keresztények a békés pontok, akik lecsendesítik a pörgést, a stresszt, és tudom azt is, hogy amikor ilyen pörgős napon van, nincs annyi időm az emberekkel foglalkozni, hogy most ki hogy van, meg ilyenek, de ez normális, olyankor a munka az első. Viszont vannak unalmasabb napok, amik eredményezik a következő dolgot, mégpedig azt, hogy légy érdeklődő és barátságos az emberekkel. Tudjátok, ez mennyire fontos és mennyire klassz, mert amikor nekem is például vannak ilyen lazább napok, mikor nincs annyi munkám, és akkor csak néha így oda megyek emberekhez, megkérdezem ki, hogy van. És tudjátok, mennyit jelent, főleg ugye a nem keresztény embereknek, akik nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy foglalkoznak velük az emberek, hogyha emlékszünk dolgokra, hogy például előző héten mondjuk volt egy vizsgálaton, és rákérdezel, hogy na, milyen volt a vizsgálat, és akkor így, ó, hát köszönöm a kérdést, nem tudom, jó vagy rossz. És annyit jelent az embereknek, annyit, de annyit. Szóval legyünk nyitottak, figyelmesek. Ha suliba jársz, akkor ne dugd a fejedet a homokba, hogy nem nézel senkire, csak tanulni jársz ide, és kész, passz, punktum. Legyél a suliban is te a hostos, vagy a pásztor, mint itt a gyülekezetben. Köszönjetek az osztálytársaitoknak, kérdezzétek meg, hogy hogy vannak, hogy milyen volt a hétvégéjük, és foglalkozzatok velük, és higgyétek el azt, hogy először furcsára fog nekik tűnni, de nagyon jól fog nekik esni, mert szükségük van rátok, szükségük van arra, ami bennetek van. És a munkahelyen is mi is, vagy lehet az család, tök mindegy, hogy kinek milyen a hétköznapja. A lényeg, hogy legyünk kedvesek, legyünk érdeklődőek, legyünk barátságosak, képviseljük Krisztust. Mert az embereknek erre van szükségük. Annyira ki vannak éhezve a figyelemre. Sose felejtem el, hogy egyszer az egyik asszisztens beteg lett, és csak úgy belém jött, hogy írjak neki egy SMS-t, hogy jobbulást. És olyan furcsán jött ki, mert nem szoktunk annyira beszélgetni, de írtam neki csak egy SMS-t, hogy szia Nóri, halombeteg vagy, csak annyi, hogy jobbulást. És másnap jött fel, hogy ja, hát, hogy annyira jól esett neki, és hogy nem akarunk-e kávézni egyet. És akkor hát persze kávézunk, és akkor lementünk kávézni, és megnyílt, és öntötte az életéből a nehézségeket, hogy mi megy keresztül, és tessék, ott egy kapu, amin keresztül már be tudsz menni, és tanácsot adni neki. És ennyi, egy kis apró figyelmesség, és lehet, hogy olyan kapukat nyit meg Isten, hogy csak így nézel, hogy mi történik. Szóval legyünk érdeklődőek. És az utolsó dolog pedig, hogy dolgozz a karaktereden. Ezt konkrétan úgy értem, hogy például, ha neked is problémáid vannak a pontossággal, mint nekem, akkor dolgozunk azon, hogy legyünk pontosak. Érj be pontosan a suliba, ne késsel az órákról, érj be pontosan a munkahelyre, ne késsel, vagy figyeljünk a határidőkre. Én is nagyon sokszor megcsúszom dolgokkal, és figyelnem kell, hogy mint keresztény ember próbálok tényleg a munkámban is precíz lenni, hogy a főnökömnek is ezáltal egy jó példát tudjak mutatni. Nem mindig sikerül, vannak nagyon kemény elmaradásaim, akik voltak hátsén, tudják, de hiszem azt tényleg, hogy Isten ezt is megáldja, és ebben sem kell tökéleteseknek lennünk, csak megtenni azt, ami tőlünk telik, és ami a legjobb. És ami számomra nagyon fontos, és amivel azt gondolom egy igazán példát tudunk adni, az a proaktivitás. Ugyanis manapság olyanok az emberek, olyan a morálja az embereknek, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy megcsinálják azt, amire megkérik őket, és pont. És ennyi. És hogyha nem kapnak feladatot, akkor megnyitják vagy a Facebookot, vagy a nem tudom mit, és akkor ott el vannak, vagy éppen, mit tudom én, más csinálnak, de ha nincs feladat, akkor nem dolgozunk, ha van feladat, van dolgozunk. Na most én ebben nem hiszek. Szóval a főnökök nagyon tudják értékelni a proaktív embereket, amikor, ha nincs is feladat, odamész, és megkérdezed, hogy segíthetek valamit, vagy csinálhatok valamit, és rögtön lesz munka, szóval olyan nincs, hogy nincs munka, csak sokszor a főnökök nem veszik észre, hogy nem nincs munkád. Szóval szerintem nagyon fontos a proaktivitás, mert ez nagyon sokat tud adni egy főnöknek, másrésztről pedig suliban szintén ne várjátok azt, hogy mindig minden el legyen mondva nektek, mert egyrésztről nagyon sok hiba is becsúszhat ezáltal, másrésztről pedig egy tanárnak is tudjátok jól, hogy mennyit jelent, ha egy gyerek érdeklődő, vagy egy diák is kérdez, és ha nem egyértelmű egy házi feladat, kérdez rá vissza, ne várd azt, hogy de nem mondták el rendesen, azért nem csináltam meg, nem, vissza kell kérdezni. Szóval legyetek proaktívak, legyetek hívők, keresztények. Szóval a világnak nagyon-nagyon szüksége van erre, és megmondom őszintén, én nagyon érzem a szívembe, és ezért volt bennem ez az üzenet, hogy Isten ezt a gyülekezetet kiválasztotta arra, hogy egy autentikus közösség legyen ebben a világban, és fény és só az egyházban és a világban is. És nagyon-nagyon vágyom arra, és bátorítalak benneteket, hogy merjétek felvállalni a hiteteket, merjétek felvállalni azt, ami bennetek van, mert éhezik és vágyják az emberek ezt. Az embereknek szükségük van Krisztusra, és annyi ember nyomatja a butábbnál butább elveket sokszor, az ezotériától elkezdve a különböző diétákon át, mindenfélét, hogy majd ez megváltoztatja az életed, meg az. És sokszor én is észrevettem magamon, hogy csöndben vagyok, és miért, amikor nálunk van az igazság, És álljunk hozzá úgy, én úgy állok már hozzá a hétköznapokhoz, és erre bátorítanám benneteket is, mint az 5 legfontosabb nap az életemben, amikor felkelek, főleg a hétfő reggel, mert az szokott mindig lenni mindenkinek ugye a holdpont. Számomra a hétfő reggel a legfontosabb, hogy akkor vidám legyek, kiegyensúlyozott legyek, és jól legyek. Mert ezzel adok példát az embereknek. És én szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat a hétköznapokról. Ne kötelességnek fogjuk fel, szolgálatnak fogjuk fel, és merjünk adni, merjetek kinyitni magatokat, merjetek világítani, és nézzétek meg, hihetetlen, és ezt most tényleg nem büszkeségből mondom, mert nem vagyok rá büszke egyébként, mert nem én voltam, de olyan jó érzés volt a karácsonyi tündöklésen, amikor 5 kolléganőm ott ült, és azt éreztem, hogy te jó ég, hallják az evangéliumot, és volt még egy, aki nem jött el, és 2, aki szintén nem jött el, és 8 emberről volt szó, és azt mondtam, hogy ez egy csoda, és nem azért történt, mert de mekkora hókuszpókok, hanem egyszerűen csak az ember úgy járja a hétköznapjait, hogy nyitott, és ez fogja növelni a gyülekezetet. Nem egy tojáskereső fogja növelni, az is kell, vetünk, de a személyes pásztorolás, a személyes evangelizáció növeli a gyülekezetet, és nem tudom, mikor érnek be ezek a magok, amiket ott is vetettünk a tojást a karácsonyi tündöklésen, de ne adjátok fel soha, és merjetek vetni, merjetek világítani a szüleitek felé, a családotok felé, higgyétek el, szükségük van rátok, szükségük van Krisztusra, rajtatok keresztül, az osztálytársaitoknak, a munkatársaitoknak szükségük van Krisztusra. És nagyon jó, hogy itt vagyunk, nagyon jók ezek az alkalmak, de Krisztus lépni akar, használni akar bennünket, és ez a hadsereg része a gyülekezetnek a látásának, hogy ki kell mennünk, és el kell kezdenünk szolgálni az emberek felé. És lehet, hogy mondjuk nem térnek meg, lehet, hogy nem látod, mikor megtérnek, de te tedd meg, ami rajtad áll, hogy egy nap úgy menjünk a mennybe, és úgy állj Isten elé, hogy azt tud mondani, hogy igen, Uram, én bevégeztem, megtettem mindent, ott voltam, végigcsináltam, lássuk, hogy mi történt. De higgyétek el, ne becsüljétek le magatokat, szóval szüksége van az embereknek rátok, és szükségük van Krisztusra, és erről szól a gyülekezet. Erről szól a gyülekezet. Úgyhogy csak most álljunk fel, és szeretném, ha ezért imádkoznánk. Csak csukjuk be a szemünket, és csak menjünk Jézushoz. Drága Jézus, köszönjük neked ezt a gyülekezetet, és köszönjük, hogy megragadtad az életünket, Uram, mindannyiunkét, akik itt vagyunk ezen a helyen. Teljesen mindegy, mikor, hány évvel ezelőtt, de megragadtad a szívünket. Köszönjük a veled való kapcsolatunkat, hogy megismerhettünk téged. Köszönjük neked, hogy munkálkodsz az életünkbe, és Uram, csak jövünk most hozzád, és kérünk, Uram, egy szenvedélyért, tűzért, Uram, az elveszettek felé, Uram, és a családunk felé, Uram, lehet, hogy a családjaink azok, akikért imádkozunk akár évek óta, lehet, hogy a barátaink, lehet, hogy Uram, csak a munkahely vagy az iskola, teljesen mindegy, Uram, de hiszek benned, és tudom, Uram, hogy elhívtad ezt a gyülekezetet azért, hogy fény és világosság legyen, hogy só legyen és ízt adjon az egyháznak és a világnak. Uram, szüksége van ennek a világnak autentikus, hiteles keresztényekre, és szeretnénk ilyenek lenni, Uram. Kérlek, szenteld meg az életünket. Kérlek, Uram, hogy hadd tudjunk világítani. És Uram, imádkozok minden félelem ellen, hogy ne gátolja meg a félelem azt, Uram, hogy merjünk beszélni, hogy merjünk szólni. Uram, azt mondja a te ígét, hogy ne félj, mert én veled vagyok. És Uram, elhisszük ezt, hogy te vagy velünk. És te erősebb vagy mindenkinél, Uram. És imádkozok, Istenem, azokért az emberekért, akik a szívünkön vannak, Uram, akiket hordozunk, lehet, hogy már régóta. Uram, jöjj most, és adj nekünk új erőt, Uram, új bátorságot feléjük, új kitartást, Uram, hogy ne adjuk fel velük kapcsolatban soha, hanem merjünk feléjük is világítani, fénynek lenni, ízt adni, Uram. Jézus nevében kérlek, hogy jöjj. Kérlek, jöjj, és ébreszd fel, Uram, a te népedet, hogy tegyünk, Uram, hogy merjünk világítani, Atyám. Kérlek ezért, hogy áradjon a te szellemed. Hiszem, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiaknak a megjelenését, Uram. És tudom, hogy ezek mi vagyunk, Uram. kérlek, hogy fakaszt fel bennünk a vágyat, Uram, arra, hogy továbbadjuk, ami van, és a hitet, hogy képesek vagyunk világítani ott, ahol vagyunk, a hétköznapokban, a családban, munkahelyen, iskolában, igenis képesek vagyunk világítani, és képesek vagyunk változást hozni, Uram. Kérlek, jöjj, és hogy bölcsességet, Uram, hogy hogyan tegyük ezt, és csak legyen meg a Te akaratod az életünkkel, és csak Téged dicsőítünk Jézus nevében. Amen.